A magyar paraszti társadalom felszámolásának folyamatában az egyik legtöbb emlegetett elem az úgynevezett kuláküldözés. A kuláküldözés a magyar társadalom nagyon széles rétegét érintette, ennek ellenére mind a szakirodalomban, mind a közbeszédben talán kisebb figyelmet kapott annál, mint amennyit esetleg megérdemelne. A kulák ügyekről a forrásaink hasonlóan más perekhez elég töredékesek. Tudjuk nagyon jól, hogy ezeknek az eljárások pereknek egy jó része, azok gazdasági jellegű bűncselekményként lettek feltüntetve, illetve kihágásként, mondjuk tanácsi eljárás alá vonták a személyeket. Gyakorlatilag itt már Czinner Tibor elmondta, hogy több mint 400 ezer eljárás indult a kulákok ellen, illetve a paraszti társadalom ellen. Gyakorlatilag maga a kulák szó sem volt a magyar nyelvben egy bevett fogalom, sőt, a mai napig a publicisztikákban és a szakirodalmi részében a gazdag paraszt szinonímája sem tekinthető pontosnak. Hiszen már 80-as évek végén Czinner Tiborék leírták, hogy a kulák minősítés alapja gyakran nem is a föld tulajdon volt, és több mint egy harmada volt az olyanok aránya, akiket kuláknak minősítettek, de nem rendelkeztek föld tulajdonnal, nem volt szigorúan véve ilyen összefüggés ezáltal. Varga Zsuzsanna pedig azt emelte ki, hogy a kulákként elítéltek egy jó része szegény paraszti besorolású lett volna a vagyoni helyzetét tekintve. Tehát a vagyoni helyzet, hogy gazdag tehetős paraszt és a kulák az egyenlőség jelet lehetne kettő fogalom közé tenni, ez semmiképpen sem igaz. Annál is inkább, mert az alkalmazott eljárásrendben is vannak érdekességek. Az első érdekesség az, hogy gyakorlatilag, amikor meghozzák a rendeletet arra vonatkozóan, hogy kit tekintenek kuláknak, ugye május 25-én 1949-ben az MDP titkárság határozata 25 katasztrális holdban vagy 350 aranykornal jövedelemben állította meg ennek a határát, de kuláknak minősítették azt is, akiknek kocsmájuk, kereskedésük, cséplőgépük, raktáruk volt, és ugye az visszaemlékezésekből, illetve az eljárási anyagokból, esetleg perekből azt is tudjuk, hogy gyakran a kuláká minősítés az helyben zajlott. Ez azt jelenti, hogy egy helyi rossz indulat is, valakit, aki nem is rendelkezett olyan jelentős földbirtokkal, hogy beleessen mondjuk ebbe a kategóriába, mégis a helyi tanács, hatóságok részvételével kuláknak minősítettek. Ezek a propagandában megjelenő kifejezések a kulák és a hozzá kapcsolódó gazdag paraszti, illetve kizsákmányolóként való feltüntetés a sajtóban a parasság ezen részének, nyilvánvalóan nem tekinthető egzakt jogi kategóriának. Ennek ellenére a kulák származás is, még az 56-os perek idején is nagyon fontos minősítője lesz az egyes személyeknek. Ez azt jelenti, hogy az osztálybíráskodás elvét megtartva 56 utáni perekben alkalmazzák, feltüntetik, hogy kulák származású, és ez adott esetben többletbüntetést jelenthet, vagy egy enyhítő körülmény helyett egy ilyen súlyosbító körülmény ként veheti egy adott bíróság figyelembe. A kulák küldözés hivatalosan ugye 1948. augusztus 20-án Rákosi beszéde nyomán indul meg, ide szokta kötni a szakirodalom. Ugyanakkor a magyar paraszti társadalommal szemben alkalmazott gazdasági és egyéb rendőrhatósági vegzálás az már 1945-ben megkezdődött. 1945-ben fenntartották a háborús beszolgáltatási rendszert, részben kényszerből, de részben gyakorlatilag azért is, hogy egyfajta ideológiának feleljenek meg. Ekkor is már előfordul a későbbi kulák ügyekben gyakran felmerülő vád, hogy közellátás veszélyeztetését követi el XY gazda. 1945-ben a közellátásra való hivatkozással hoznak nagyon jelentős, akár megyék életét komolyan befolyásoló döntéseket, és gazdasági jellegű döntéseket is. A földosztás során, illetve ezt követően gyakorlatilag több olyan úgynevezett új gazda, aki ekkor jutott földhöz, kerül abba a kategóriába bele, vagyoni helyzetbe, ami később a kulákká minősítését meg fogja alapozni. Ugyanolyan jellemzője a 45-ös időszak után kibontakozó ilyen agrárpolitikának az, hogy a tulajdon korlátozza, mint majd a kulákperek időszakában ez látható lesz, illetve megjelenik már egy újabb fontos elem, a termelési kényszer. A termelési kényszer az valószínűleg ugye a háborús viszonyok indokolták korábban, majd a háborúhoz közeleső időszakban ennek lehetett valami fajta gazdasági racionalitás, vagy lehetett legalábbis erre hivatkozni, de 1948-ra ezek az indokok már nem állták meg exaktan a helyüket, és 48 után, amikor szintén termelési kényszert vezetnek be bizonyos gazdák esetében, akkor ez már nem lenne feltétlen gazdaságilag indokolt. Ha belegondolunk abba, hogy bizonyos termelési ágakat Magyarországon mennyire erőltettek, most gondoltunk a gyapotra vagy a egyebekre, akkor tudjuk, hogy ez nem a gazdasági racionalitás időszaka feltétlen. Ugyanakkor a kuláksággal szembeni fellépésnek az egyik eszköze. A visszaemlékezések tanúsága szerint a kuláksággal szembeni fellépésnek ugye az egyik eleme az, hogy szerződésre kényszerítik a gazdákat, az egyénileg gazdálkodókat. A szerződést úgy írják elő, hogy ilyen és ilyen mennyiségű élelmet vagy ipari alapanyagot kell neki termelnie. Még azt is előírják gyakran, hogy hol, melyik táblán. És ha nem tudja megtermelni, akkor szerződésszegést követ el. A beszolgáltatás mellett, ami ugye gyakorlatilag kötelező beadását jelenti a terményeknek, ez legalább annyira sújt bizonyos gazdálkodókat, mint maga a beszolgáltatási rendszer. Amikor ezekről a perekről beszélünk, akkor tudjuk nagyon jól, hogy ezek a perek az eljárásoknak már csak a csúcsai, hiszen nagyon sok rendőrhatósági intézkedés történik a kulákoknak mondottakkal szemben, illetve tanácsi intézkedés is történik tömegével, és ezeknek gyakran semmilyen alapja nem volt, tehát nem jó helyen áll a földművelési eszköz az udvarban, vagy nagyon gyakran tűzrendészeti okokra hivatkozva bírságolják meg a kulák gazdákat, de olyan is előfordul visszaemlékezések szerint, hogy azért kap bírságot, mert nem köszönt előre a rendőrnek, vagy nem ment át a más oldalra. Tehát a legeszénebb dolgok is előfordulnak. A peres eljárások leggyakrabban a közellátás veszélyeztetése, vagy mezőgazdasági szabotás címszóval kerültek a bíróságok elé. Azonban van néhány olyan eset, ami súlyosabb ítéleteket, nem egyszer halálos ítéletet jelentett a kuláknak mondottak számára. Ilyen esetben már hallottuk itt a statáriás eljárásnak a sajátosságát. Ilyen esetben ki lehetett mondani a halált mondjuk egy statáriás eljárásban gyújtogatás esetén. Nagyon sok paraszgazdát fegyverrejtegetésre hivatkozva, illetve gyújtogatás címszó alatt ítéltek el. Ezek közül az esetek közül most kiemelnék egyet, ami érdekes tanulságokat rejt magába. Az esetnek a kezdete az, hogy 1950. június 30-án egy paraszgazda, Molnár Sándor Füzesgyarmat határában lévő saját földjén dolgozik, délben ebédet akar magának főzni, ez az ebéd egy vödörbe teszi a tüzet, de a vödörből mégis kicsap, és a közelben lévő cigánybúza az lángra kap. A saját birtokának, hangsúlyozom, a saját birtokának egy része ég le, nem a teljes egész, egy része, de ez a saját birtoka, ez közelben van egy TS birtokhoz. A TS birtok az út túloldalán van, az árok túloldalán van. Természetesen azonnal oltani kezdik a tüzet, a közelben lévő rokonok is oda mennek segíteni, sőt, éppen kint tartózkodnak a TS dolgozói is, és látva, hogy egy tűz keletkezett, körbe szántják a TS-nek a tábláját, hogy még véletlenül sem terjedhessen át a tűz. Ezen a napon azonnal letartóztatják Molnár Sándor gazdálkodót, és letartóztatják vele együtt, legalábbis magukkal viszik, azt a fiatalembert, aki aznap csatlakozott hozzá, egy kiskorú szeméről van szó, a családnak egy ismerőse, aki, mint fiatalember, gyakran elment a különböző gazdákkal megnézni, mit csinálnak, kicsit segíteni, stb. Két hétig a család nem tud semmit Molnár Sándorról, és ami még megdöbbentőbb, nem tud semmit a kiskorú személynek a családja sem, hogy ő hova tűnt, hogy hol van. Amennyiben megnézzük most a forrásokat, amik rendelkezésre állnak, akkor azt látjuk, hogy a sajtóból, a korabeli sajtóból látunk egy nagyon sok cikket, illetve tudósítást tartalmazó anyagot, tehát elég bőségesnek tűnik részletes leírásnak egy peranyaghoz képest. Majd rendelkezésünkre áll a bíróságnak az ítélete, és ugye további levéltári forrásokat is be tudunk vonni az ügy tisztázásába. A problematikát, és ez egyébként a kulákperek egyik problematikája, azt jelenti, hogy ugye nem írták oda egyértelműen se a bírósági ítéletbe, a újságcikkekben inkább utalnak rá, hogy gyakorlatilag azért járnak el vele szembe, mert kulák. Tehát azt látjuk, hogy a vád az gyújtogatás. A másik probléma az, hogyha elolvassuk az ítéletet, akkor egy nagyon részletes leírást találunk arról, hogy mi történt, és tele van a tényállás ilyen minősítésekkel, hogy ez mire volt alkalmas, vagy miért történt, mi volt a gazdálkodó fejében. Tehát ő neki az volt a szándéka, hogy felgyújtsa a TS-nek a tábláját. Tehát a TS-nek akart kárt okozni. Ilyen minősítések vannak benne, de erre bizonyíték csak a feltételezés áll rendelkezésre, még egy beismerő vallomás sem. Molnár Sándor ugyanis elismeri, hogy gondatlan volt, amikor ilyen nagy melegben nem gondoskodott arról, hogy még jobban kiszedje ott a cigánybúza környékét, tehát hogy tüzet rakjon, tehát gondatlanságát elismeri, de a szándékos károkozást nem. Ráadásul kinek okozott kárt? Saját magának. Ugyanakkor, ha tovább megyünk az iratok vizsgálatában, akkor azt látjuk, hogy a bírósági ítélet példátlanul kemény, tehát július 15-én, két héttel a tűzeset után, statáriális eljárásban mondják ki a halálos ítéletet, és ki is végzik. A kivégzés után a családtagok visszaemlékezése szerint nem tudhatják meg természetesen, hogy hol van eltemetve, nem akkor tudnak igazából bizonyosat a sorsáról, amikor megkapják a hóhér számláját, tehát hogy kiküldik, hogy a per folyamán ilyen és ilyen költségek keletkeztek, köztük ott van az ítélet végrehajtásnak a költsége, amit természetesen a családnak kell kifizetni. Ha most ezt a pertörténetet nézem, akkor van egy azért minden esetre érdekesen alakított eset, de a bírósági ítéletből nem jövünk rá teljesen a háttérkörülményekre. Ugyanakkor ebben az esetben megmaradt az állambiztonsági jelentéseknek a gyűjteménye, sőt, az állambiztonság egyik távmondata is jelenti az egyik AVH-s, Busztin Gábor, AVH-s főhadnagy, a másiknak, hogy végül is Károly Márton alezredesnek, hogy végül is milyen körülmények szólnak most itt a halálos ítélet mellett egy bíró számára. Tehát nem az történt ebben az esetben, hogy a bíró megkapta az anyagot, megvizsgálta, és ez alapján halálos ítéletet hozott, hanem valami egészen más. 1950. július 14-én, tehát egy nappal az ítélet hozatal előtt meg összeült volna a bíróság, távmondatban a következők szerepelnek. A fentiek alapján az államügyészsel való megbeszélés nyomán lehetségesnek látszik Molnár Sándor ügyés statáriás úton való elbírálása. Illetve, hogy 1950. július 14-éről 15-ére víradóra Molnár Sándor bírósági tárgyalása megszervezése ügyében, mert ugye ez bizonyára az AVH-s főhadnagyoknak a feladata, felkerestük Gyulán dr. Sárkány Györgyöt, a megyei bíróság elnökét. Miután közöltük vele az igazságügyi minisztérium üzenetét, tehát üzen az igazságügyi miniszter, minisztérium a éppen hivatalban lévő tanácsvezető bírónak, és tájékoztattuk az ügyről, tehát nem az iratok, meg nem a tanúk tájékoztatják az ügyről, hanem az AVH-s főhadnagy, azonnal kiválasztotta a megbízható pártak szakbírót és ülnököket. Ezekkel még az éjszaka folyamán érintkezett, és előkészítette őket a tárgyalásra. Miután ezt elintézte, értesített bennünket arról, hogy vállalja az általa irányított bíróság az ügyben, hogy halálos ítéletet hoz. Ezt a halálos ítéletet másnap meghozták, és végre is hajtották. Az ügyhöz kapcsolódóan készült egy dokumentumfilm, ennek a címe Statárium, és a jó része ezzel az üggyel foglalkozik. A dokumentumfilmben megszólalnak az ott hivatalban lévő ügyészek, a helyszínre kiérkező újságíró, Budapestről kijövő újságíró, természetesen családtagok, és jó pár olyan embert szólaltatnak meg, aki ott a bíróság környékén akkor tevékenykedett. Ez egy elég jól kirajzolható történet kezd így fölvázolódni. Az egyik az, hogy a kiskorú személlyel, és ezt egy akkor ott dolgozó ügyész állítja, nyilvánvalóan betanultatták azt a szöveget, amit ő ott elmondott. A család visszaemlékezése szerint a kiskorú személy az ugye gyakorlatilag tényleg családbarátja volt, de attól kezdve nem tartották természetesen annyira a kapcsolatot, de élete végéig nem akart erről az ügyről semmit beszélni. Miket mondott a tárgyaláson ez a kiskorú személy? Azt, hogy későn álltak hozzá, tehát hogy eleve nem szabadott volna tüzet gyűjteni, és erre ő, egy kiskorú, figyelmezteti a gazdát. Aztán azt állította a bíróságon, hogy késve kezdődött meg az oltás, és úgy tűnt, mintha Molnár Sándor nem akarta volna oltani a saját földjén keletkezett tüzet. Aztán azt is állította, hogy a közelben lévő rokonok későn jöttek segíteni. Hogy vonakodtak a segítségnyújtás, mint hogyha ez meg lett volna beszélve. Tehát itt még további szálakat ki lehetett volna nyitni az ügyben az ő vallomása alapján. Ami az ő vallomását mégiscsak gyanúsá teszi ezen az ügyészi nyilatkozaton kívül, amit a dokumentumfilmbe tett, az, hogy nem mehetett haza egészen addig, amíg ezt a vallomást el nem mondta. Tehát addig a két hétig a saját családja nem tudta, hogy hol van. A kiskorú személy megtette a koronatanúként a vallomását, és utána mehetett haza. Most, ha el tudjuk gondolni, hogy ebben az időszakban látja, hogy ez a gazda nem csinált semmit, és mit akarnak vele tenni, egy kiskorút az hogyan lehet befolyásolni, akkor belegondolhatjuk, hogy az ügyész, aki visszaemlékezett az esetre, ez lehet igazat mondott. A másik, amit még kiemelnek a visszaemlékezők, szintén ott lévő jogászok, hogy az igazságügyi minisztérium az folyamatosan telefonálgatott le az ügyben. Tehát egy folyamatban lévő ügyben az igazságügyi minisztérium folyamatosan telefonált és üzeneteket küldött. A ügyészségre is, illetve a bíróságra is. Az egyik ügyész azt emeli ki, hogy aznap, amikor folyt a tárgyalás, akkor fölhívta az igazságügyi minisztériumnak az egyik ember, aki nem akart megnevezni, és kijelentette, hogy őt óránként tájékoztatni kell az ügy állásáról. Tehát ezt az ügyet egy kiemelt jelentőségű országos ügyként kezelte a hatalom. Érdekes, hogy ha arról lett volna szó, hogy valóban gyújtogatott valaki, akár a TSZ földjén, vagy akár másút, a saját földjén ugye szerintem amúgy is valószínűtlen, akkor is ez egy országos ügy lett. A következő, ami szintén a koholt vádak koncepcióját vagy érvelését erősíti, az, hogy amikor megállapítják ugye az ítéletet, akkor gyakorlatilag kiemelnek egy fontos mondatot, az az egyik indoklása az ítéletnek, hogy elismerik, hogy ugye, hogy saját földjének egy része égett le, megállapítják tényesként, de veszélyeztette, ez a szó van benne, veszélyeztette a TSZ földjeinek egy részét. Ha az ügynek a tanulságát egyben le akarjuk vonni, akkor azt tudjuk mondani, hogy bizony az olyan esetekben is, amikor rendelkezésünkre áll esetleg a bírói ítélet, nem lehetünk benne biztosak, hogy a tényállásként rögzített elhangzó minősítések és tények, azok valóban tények, vagy csak kitalációk, kreálmányok. De számos ilyen eset történt természetesen Magyarországon, még egyet említenék meg, de nem részleteiben. Füvesi Jánost egy éjjelőrt azért akasztottak fel, mert hogy leégett a lóistáló, és szintén gyújtogatás címszó alatt akkor bizonyára ő gyújtotta föl. Valójában viszont a visszaemlékezések szerint megtagadta, hogy hamis terhelő vallomást tegyen Fejes István 140 holdas gazdálkodóra, és ez volt az ő igazi bűne. Az esetből az állambiztonság készített egy oktató filmet, ahol ilyen hát ilyen regényírószerűen bebizonyították, hogy igen, alibia volt arra az időszakra, de kiment a teremből nem tudom hány percre, és lemérték, hogy annyi perc alatt fel lehetett gyújtani azt a lóistálót. Összefoglalva és befejezve a gondolatot, a kulágsággal kapcsolatos, illetve a velük szemben lefolytatott eljárások további kutatást igényelnek, és hasonlóak a kutatási nehézségek, mint az összes többi ügyben.